helyünket elfoglalva az ige hirdetésére készülve az 512. dicséret első és második versét énekeljük, a gyermekeknek pedig felkínáljuk a gyermekisten tiszteletnek a lehetőségét betegség miatt két csoportban. Tehát azt kérjük, hogy az alsó tagozatosok közül az első másodikosok menjenek be az óvodásokhoz, a harmadik, negyedikesek pedig a felső tagozatosokhoz. Isten igéjét olvasom Mózes első könyve harmadik fejezetéből az első 19 verset, a bűnbeesés és Isten büntetését. Az ige hosszú voltára való tekintettel foglaljanak helyet a kedves testvére. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk. Csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. Dehogy haltok meg. Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, hogy mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt-kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől, a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért rejtőztem el. Az Isten erre ezt kérdezte. Ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyó szedett rá, azért ettem. Akkor az Úristen ezt mondta a kígyónak. Mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad közt. Hasadon járj és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. Az asszonynak ezt mondta. Igen, megnövelem terhességet, fájdalmát. Fájdalommal szülött gyermeked, s mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta. Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad. Fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Napjainkban nem túlzás azt állítani, hogy egyik kulcsfogalom az otthon teremtés. Otthon teremtő programokról hallunk a médián keresztül, és jó is ez így, családtámogatásokat reklámoznak, kínálnak nekünk, látjuk a rohamosan épülő házakat, akárcsak ha itt Budakeszin körbe tekintünk. És látjuk, hogy ez próbálja megerősíteni az ember számára, hogy mennyire fontos a családi körben megélt otthon. Ugyanakkor a másik oldalon halljuk a híreket, látjuk a híreket, hogy otthon keresőktől hangos a világ, jobb élet reményében indulnak el szegényebb vidékekről. De tudunk olyanokról is, akik egy jobb élet reményében váltanak otthont, és mennek el, hogy külföldön vállaljanak munkát. Ugyanazzal a szándékkal vágnak neki a nagyvilágnak. Mégis mindennek mi köze van a felolvasott igeszakaszhoz? Nos, az első emberpár számára az otthont jelenthette volna az Istennek a közelsége, az édenkertje, az Isten közele, amely harmóniát jelenthetett volna számukra, biztonságot, kiszámíthatóságot, kényelmet. Egy olyan otthon, amelyet ma is szívesen elfogadnánk. Egy ideális otthon, mondhatnánk ezt. És hallottuk a történetben, hogy pont ezt a rendet, ezt a harmóniát teszi kérdésessé az ember a maga engedetlenségével. Azzal, hogy hallgat a csábító szóra, és éppen ezzel, hogy engedetlen lesz az Isten parancsával szemben, akinek pedig csak egyetlen egy kérése volt, hogy arról a fáról, amely a kert középén van, arról ne egyenek. Mondhatnánk azt, hogy egy eljátszott otthon képe van előttünk. Nem oly régen volt az az időszak, amikor átélhették többen, a mi családunkból is volt, aki átélte, hogy elveszítette az otthonát a különböző módon felkínált kölcsönök miatt. És tudjuk azt, akik beleláttunk ebbe, hogy bizony, egy elveszített otthon, egy eljátszott otthon milyen nagy fájdalmakat okozhat, milyen nagy problémát jelenthet egy család életében. Egy eljátszott otthon képe van itt előttünk a bűneset történetében. Az ember nem tudta elfogadni az Istentől alárendelt szerepét, a teremtettséget nem tudta elfogadni, kiszolgáltatottságnak élte meg ezt, függetlenedni akart, ma is függetlenedni akarunk, és ez lázadást jelentett. Érdekes azt látni, hogy az ember önmagát fosztja meg attól a szabadságtól, amelyet az Isten azonban fölkínált neki már ott az Éden kertjében. Az ember ma is sokszor akar önmaga bizonyos dolgok felett rendelkezni, önmaga akar mindent irányítani. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy nem tudunk mindenható módon, akár még csak a családunk élete fölött rendelkezni. Persze van felelősségünk, hogy milyen döntéseket hozunk meg, milyen lépéseket teszünk, de hogy nem minden a mi kezünkben van. És az a szörnyű ebben a történetben, hogy az ember kilép ebből az Isten közelségből, ebből az otthonból, ebből a harmóniából, és ebből a harmóniából aztán diszharmónia lesz, a rendből pedig káosz. A fenntarthatóságból, ha mai modern szavakat akarok használni, akkor a fenntarthatóságból pedig krízis. És aztán látjuk ennek a folyamányát a mai napig, a mai életünkben is. Látjuk ezt, amikor a természetre tekintünk, hogy ökológiai katasztrófák vesznek körül bennünket, de látjuk ezt abban is, hogy már nem olyan egyértelmű, amikor például diákokkal beszélgetünk, a ne parázdák, hogy parancsolata, hogy mit jelent a házasságnak a tisztasága. Talán még a nemiséget is megkérdőjelezik. Az emberi keretek nem tudják így összefogni és összefoglalni az embernek az élet terét és az életét, ahogyan az Isten meg tudja azt tenni. És a mai napig azért kell nekünk bűnbánatot gyakorolnunk, és azért van bőti időszak, mert ez a kényszer bennünk van, ami egykor benne volt Ádámban és Évában, ennek a határ átlépésnek a kényszere. Hogy saját magunk akarunk rendelkezni minden fölött. És a magunk vélt vagy valós okosságával hozzuk meg a döntéseinket, amelyeket sokszor bizony éppen a magunk kényelme vagy akarata célja diktál. És ez a bűn. Nem az a bűn, hogy morálisan én mit teszek, az már csak egy következmény, hanem az a bűn, hogy egzisztenciálisan létemben szakítom ki magamat az Isten közelségéből. Az Isten ott az Éden kertjében fölkínálta a lehetőséget arra, hogy az ember, Ádám és Éva, vagy mondhatjuk azt mi magunk, együtt élhettünk volna vele. De az ember ezt eltaszította magától, és újra átlépi azt a határt. Újra és újra próbára tesszük az Istennek a szeretetét. És ennek lesznek erkölcsi következményei, morális következményei. És a bűneset története a mai napon az ne is arról szóljon, hogy mennyire vagyunk bűnösek, hiszen ezt már nagyon jól tudjuk. Ezért van a bőti időszak, ezért gyakorlunk bűnbánatot. Hanem sokkal inkább figyeljünk most arra az üzenetre, hogy meglássuk azt, hogy miért is van nekünk oly nagyon szükségünk az Isten által felkínált, jó értelemben vett otthonra, az Isten által nyújtott biztonságra. Mert az Édenen kívül, az Éden kertjén kívül élünk ma már mindannyian. És nem biztos, hogy meg tudjuk azt tenni, mint egykor a tékozló fiú, hogy visszatért az atyai házba, megbánta mindazt, amit tett, és újra jóvá akar tenni mindent. Mert hogyha a jelen tapasztalataira nézünk, akkor, és objektívek tudunk lenni, akkor azt mondjuk, hogy bizony, az ember által elrontott dolgokat már önmaga nem képes jóvá tenni. Nem véletlenül halljuk a fiataloktól, hogy mi rontottunk el sok mindent, hogy nem úgy kellett volna meghozni azokat a döntéseket. Az ökológiai krízis az nem fordítható vissza, kérdés, hogy mennyire fékezhető meg. De ha nem ilyen nagy távlatokban akarunk gondolkodni, akkor csak gondolkodjunk a saját családunk életében, vagy a saját egyéni életünk drámáiban. hogy azok a döntések, amelyeket meghozunk, a hűtlenségeink, lelki hűtlenségeink bizony kihatással vannak a kapcsolatainkra. Nem mondhatjuk azt, hogy ha meghozunk egy döntést, lépünk valamit, akkor annak ne lenne következménye. Hiszen teszem azt, ha egy házassági kapcsolatba belép egy harmadik személy, ott bizony sérül a bizalom. És a bizalmat nagyon nehéz utána újra felépíteni, újra helyrehozni. Vagy hogyha egy diákot rajta kapunk egy hazugságon, utána nagyon nehéz tanárként, szülőként, felnőttként újra helyreállítani azt a bizalmat, ami egykor megvolt a gyermek és a felnőtt között. Persze ez felnőttek között is előfordul. De hogyha egészen nagy távlatokra tekintünk viszont ki, és a történelmi bűnöket vesszük sorra, ahogyan közeledünk, erről is kell beszélnünk, Trianon felé, akkor mondhatjuk azt, hogy mindez nem iktatható ki a mi kollektív tudatunkból, ami talán észrevétlenül ott van bennünk, ami mindennapjainkból. Ha csak arra gondolunk, hogy szüleink, nagyszüleink mennyit meséltek róla ezekről a történetekről nekünk. Vagy talán ilyen egyéni sorsokon keresztül egészen közel jönnek ezek a történelmi távlatok hozzánk. Nemrég voltunk Felvidéken, és ott ugye megtapasztalni azt, és látni azt, hogy fogy a magyarság, ez nagyon szomorúvá tett mindannyiunkat, akik ott voltunk. És elgondolkodtunk azon, hogy bizony ennek a következménye, annak a történelmi döntésnek a következménye mindaz, amit mi úgy gondoljuk, hogy igazságtalanul hoztak meg Magyarországgal szemben. Mi mit tudunk tenni? Áldozat szerepében maradunk, vagy megpróbáljuk segíteni azokat, akik a határon kívül vannak. És megmutatni nekik, hogy ők ugyanúgy hozzánk is tartoznak, ahogyan mi magunk megéljük a magyarságunkat. No, de nem kell tehát ilyen, nem kell mindig ilyen nagy történelmi távlatokban gondolkodnunk, de ez is a valóság, ez is az életünk része, hanem lehet egyéni módon, családunkban gondolkodni ilyen drámákon, ilyen töréseken, ilyen tragédiákon. Azonban mégis örömüzenetet hirdetek, mert hogy az Isten közelségében lelki otthonra találhatunk. Az a fizikai otthon, a fizikai Isten közelség, amely egykor adatott az első emberpárnak, az megszűnt. Az ma már nem elérhető. Azonban lehet hitben megélni ezt az Isten közelséget. A bűneset történetének ez a burkolt szépsége, és értsük jól ezt a szót, hogy ezt a közvetlen Isten kapcsolatot felváltja egy hitben megélt Isten kapcsolat. Mert hogy mi az Édenen kívül, az Édenkerten kívül élünk, de ez nem kell, hogy azt jelentse, hogy mi az Istentől távol élünk. Hanem pontosan azt kell meglátnunk, hogy az Édenen kívüli nyomorúságainkban, a rosszul meghozott döntéseinkben, a megtöretésünkben, a kríziseinkben, az esetleges szenvedéseink közepette is számíthatunk az Istenre. No, nem teljesen úgy, hogy a folyamatok visszafordíthatók lennének. Nem gondolom, hogy olyan idealizált múlt van kellene élnünk, hogy majd egykor minden szép és jó lesz itt ezen a földön, és megvalósítható a földi mennyország, a földi Isten országa. Hiszen arról beszélnek a mindennapjaink, de arról beszélnek ugye az őstörténetek is, amelyeket nem szó szerint kell mindig értelmeznünk, hogy az ember nem változik, hogy az ember nem tanul a bűnéből, hogy újra és újra határokat lép át, újra és újra
esetlegesen rossz döntéseket hoz meg. És hogy minden etikai kérdésben most már nekünk ott van a jó és a rossz közötti választásnak a dilemmája. Hogy esetleg hozunk egy jó döntést, de aztán esetleg automatikusan mellette teremtünk egy rosszat. De éppen ez a végzetesség, ez törhető meg azzal, hogyha az Istenhez fordulunk. Ahogyan a 91. Zsoltár is mondja, ami a mai vasárnapnak lehet egy mottója, az invokávita, Isten megszólításának vasárnapja, hogy ha kiált hozzám, meghallgatom, és vele leszek a nyomorúságban. Olyan szépen fejezi ki ez a Zsoltár vers azt, hogy a bűn miatt az Istentől eltávolodik az ember, de benne lehet az Istenhez való vágyódása, az Isten keresése, az otthon, a lelki otthon utáni vágyakozása. Bőtfő vasárnap van, megterítettük az Úr asztalát. És ilyenkor bűnbánatot gyakorolhatunk, készülhetünk húsvétnak az ünnepére, és elgondolkodhatunk azon, hogy van lehetőségünk a lelki megtisztulásra, hogy lemondhatunk önös érdekeinkről, az önmagunk igazáról, az önmagunk akaratának minden áron való keresztül viteléről, és kiálthatunk őszintén a bűnünk nyomorúsága miatt az Istenhez. Hiszen azt mondja Zsoltáros, ha kiált hozzám, meghallgatom. Ott van ez a rövid szócska, ha. Isten várja a felé történő lépésünket. Várja a felé való indulásunkat. Lehet ez most itt az úrvacsora közösségében. Vágyódhatunk az Isten után. Mert egyszerre élünk itt az Édenen kívül, a magunk döntéseinek feszítettségében, az eltévejedésekben, a talán időnkénti hitbeli bizonytalanságainkban, talán még odáig is eljutunk, hogy az Isten beenged egy helyzetbe bennünket, és akkor a bizalmunk is megrendül benne, de ugyanakkor átélhetjük a Krisztus megnyugtató ígéretét. Ahogyan a római levélben is hallhattuk a lekció során, hogy ahogyan egy ember által jött a bűn a világba, úgy egy ember által van a megváltás mindannyiunk számára. A bűneset úgy látjuk, hogy átokkal ér véget. Azzal ér véget, hogy kiűzetik Ádám és Éva a paradicsomból, és mi az Édenen kívül élünk. Azt hallhattuk, hogy átkozott a föld miattunk, hogy az asszony fájdalommal szüli a gyermekét, és vágyakozik férje után, hogy a férj, az ember, az verejtékkel keresi meg a maga kenyerét, és hogy mindannyiunk része a halál. De nem kell, hogy itt megálljunk. Igen, így végződött az ige szakasz, hogy bizony porból vagy, és porrá leszel. Ugye ezt a katolikus testvérek hamvazó szerdán mindig emlékeztetik a híveiket azzal, hogy hamvaszkodnak. De azt lássuk meg, hogy az Édenen kívül lehet az Isten után vágyódni. Hogy nem kell lelki otthontalanságban élnünk, hanem lehet egy megtalált lelki otthonunk itt a gyülekezet közösségében, és egyéni közösségeinkben, otthon a család közösségében, hogyha az Isten után vágyódunk, ha keressük az ő akaratát. Lehet, hogy döcögnek a családi kapcsolataink, lehet, hogy a munkahelyünkön is számos probléma akad, lehet, hogy magánéleti kríziseink vannak. Lehet, hogy a társadalmon belül is nagy-nagy feszültségek vannak. Sokszor érezzük úgy, hogy bizony áldás helyett átok vesz körül bennünket. De vágyódjunk az Isten után. Keressük az ő közelségét. Mert az Isten közelében otthon érezhetjük magunkat. Bízhatunk az ő irgalmában, és bízhatunk abban, hogy a végső otthonba hazafogad bennünket. Amen.